Álljunk fel és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, jól tudjuk, hogy Te nálad nélkül semmit nem cselekedhetünk, és amit nélküle próbálunk megtenni, annak az értéke a Te mennyei mérlegeden a semmivel lesz egyenlő. Úr Jézus, ezért hívunk most Téged, hogy Te általad tudjuk dicséretnek áldozatát vinni, ami ajtunknak vallomásait vinni, ami mennyei Istenünk elé, aki méltó arra, hogy szolgáljuk őt, de Te nélküled, a Te segítséged nélkül még arra sem vagyunk képesek, hogy a hálánkat, a köszönetünket kifejezzük. És még ennél több dolog is hárul ránk, hogy igédet megértsük, hogy befogadjuk, hogy én hirdethessem úgy, ahogyan kell. Kérlek Téged, Úr Jézus, érkezz el, ne hagyd bennünket árvákul. Legyél velünk minden napon a világnak végezetéig. Ezen a mai napon is kérünk és várunk Téged, Uram. Éhezik és szomjúhozik a mi lelkünk utánad. Utánad epekedünk, és utánad vágyakozunk. Mert ha Te nem vagy itt, Uram, mindegy, hogy mi történik, abból nekünk semmi hasznunk nem lesz. Ha Te itt vagy, Uram, akkor pedig még a vesző csapás is áldássá fordul, akkor bármi, ami nehéznek vagy fájdalmasnak tűnik, abból mind jó lesz. Kérünk Téged hát, jelenj meg most közöttünk. Amen. Foglaljunk helyet, és még egy éneket keressünk meg, mielőtt az ige olvasására kerülne sor. 438. énekünk az új énekeskönyvben, Kedves Jézus, itt vagyunk. 438-as ének, mind a három versével énekeljük el.
Kedves Jézus, itt vagyunk, szent ide vagyok szívvel. Nyújt hazánk rabozgalmunk, hogy hallgasson figyelemmel. Jöjj mi közé,
a harmadik rész, 12. versétől a 21. versig. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv harmadik része, 12. versét lapozzuk be, Istenem segítenek talán. Tehát az apostolok cselekedetei, harmadik rész, 12. versről. Bejárható még ez az új Biblia, de majd bejárulik. Hát 12. versről. Mikor pedig ezt látta Péter, mondta a népnek: Izrael férfiai, mit csodálkoztok ezen, vagy mit néztek mirejánk, mintha tulajdon erőnkkel vagy jámborságunkkal műveltük volna azt, hogy ez járjon. Az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene, ami atyáinknak Istene, megdicsőítette az ő fiát Jézust, akit ti elárultatok és megtagadtátok Pilátus előtt, noha ő úgy ítélt, hogy elbocsájtja. Ti pedig azt a szentet és igazat megtagadtátok, és kívántátok, hogy a gyilkos ember bocsátassék el néktek, az életnek fejedelmét pedig megöltétek. Kit az Isten feltámasztott a halálból, minek mi vagyunk bizonyságai. És az ő nevében való hit által erősítette meg az ő neve ezt, akit láttok és ismertek. És a hit, amely ő általa van, adta neki ezt az épséget mindnyájan, aki szemetek láttára. De most, atyám fiai, tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek, miképpen a ti fejedelmeitek is. Az Isten pedig, amikről eleve megmondotta mindenő prófétájának szája által, hogy a Krisztus elszenvedi, eképpen töltötte be. Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől, és elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett, kit az égnek kell magába fogadnia mindaz időkig, míg len újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten mindenő szent prófétájának szája által, elejétől fogva. Köszönjük neked, áldott Istenünk, hogy minden úgy teljesedik be, ahogyan a szent prófétáknak megjelentette a Krisztusnak ő bennük lakozó lelke. Köszönjük, hogy ettől nincsen eltérés. És köszönjük, hogy ami még mi előttünk áll, amik még nem teljesedtek be, azok is úgy fognak beteljesedni, ahogyan megvan írva. Hogy hogyan van írva, arra taníts, arra oktass most bennünket. Fiad nevében. Amen.
Amen.
Foglaljunk helyet. Gyermekeimmel most olvasgatjuk az apostolok cselekedeteinek a történetét, és most tanultuk, hogy a gyülekezetnek a születésnapja pünköskor van, és olvassuk napról napra azt, hogy mi minden történt ennek az első gyülekezetnek az életében. Hát nem egy unalmas és szürke egyhangú életük volt ezeknek az első keresztényeknek, hanem egy nagyon mozgalmas életük volt, egy nagyon színes életük volt. Itt állandóan történt valami, méghozzá valami jó történt állandóan. És ebben nem volt szünet, nem volt megállás, naponként összejöttek, és mindig Isten készített valami áldást. Ebbe az áldás sorozatba enged bepillantást az apostolok cselekedeteinek az első pár része a Szentírásból, hogy hogyan is éltek ezek a keresztények. Most éppen egy olyan történet állna előttünk, hogyha végigolvastam volna az előzményeket is, amelyben egy béna ember meggyógyított két apostol, akik mentek imádkozni, Péter és János. Ott ült az ékes kapuban egy olyan férfi, aki nem tudott menni. Egész életében sánta béna volt, és letették koldulni, és amikor arra ment Péter és János, akkor rátekintettek, kérték, hogy nézzen rájuk, elmondták, hogy nekik nincsen aranyuk vagy ezüstjük. De amiük voltak, adták neki, és arra kérték az Úr Jézus nevében, hogy keljen fel és járjon. Hát az az ember talpra szökkent, ugrándozott, bement velük a templomba, és ragaszkodott Péterhez és Jánoshoz. Együtt volt velük. És amikor látták az emberek felismerve őt, akkor összefutott a sokaság. Mi ez? Mi történt itt? Hallottunk annak idején is arról a vándor prédikátorról, aki betegeket gyógyított, halottakat támasztott, azt is hallottuk, hogy megölték, sőt, mi is ott voltunk, amikor történt ez a csúfos esemény, és azt is hallottuk, hogy valamely emberek azt mondják róla, hogy feltámadt, és most látjuk, hogy naponként ide járnak imádkozni ezek, akik úgy gondolják, hogy feltámadt ez a vándor prédikátor, akit Jézusnak neveznek, és hát azért ebben csak van valami, mert minden nap, évek vagy évtizedek óta, hát mi nagyon jól ismerjük ezt az embert. Hogy ezt ide letették az ő rokonai, és ez itt kéregetett, mi is adtunk neki, amikor megesett rajta a szívünk, és tehettük. És most itt ugrándozik, hát itt valaminek lennie kellett. Itt valaminek történnie kellett. És összefut a sokaság, bámulni, nézelődni, hogy mi történt, valakik azért, mert felismerték, valakik azért, mert hallják a hírt, hogy valami nagy dolog történt a Salamon tornácában, odaszaladnak és figyelik, hogy mi akar ez lenni. És hát hirtelen az apostolok előtt is, és az összegyűlt gyülekezeti tagok előtt is egy új helyzet áll fent, hát ők imádkozni jöttek, és megzavarta az imádságukat egy pár száz ember, akik ott a templom többi részéből odatódulnak, és itt hirtelen valamit tenni kellett. Itt most már az imaórának vége van, azt most már nem lehet végezni, váltani kell. És Péter apostol felismeri a lehetőséget, és imaóra helyett evangelizáció lesz. Evangelizációt tartanak. És Péter apostol előáll, és hát igazából nem írta ő meg, nem imádkozta ő meg külön ezt az ige hirdetést, csak azt mondta el, amivel tele volt a szíve. És elmond egy evangelizációs igehirdetést. Hát ezt olvassam most fel, ezt az igehirdetést. Ez egy ilyen hirtelen jött, nem várt helyzet volt, egy nem előre elkészített igehirdetés, csak ami kicsordul a szívét. Ennek az igehirdetésnek nagyon sok üzenete van, hármat fogok most kiemelni, amelyből az első üzenetnek a címét úgy adhatnám át, nem én, hanem ő. Nem én, hanem ő. Összeszalad ez a sokaság, amelyről már beszéltem, tehát itt több száz emberről volt szó, és ezek elkezdenek felnézni az apostolokra. Ez igen. Ezek aztán tudják, hogy hogy kell beteget gyógyítani. Ezek aztán értik a dolgukat. Nem semmi ez az új irányzat, ez a, hát akkor még nem is kereszténységnek nevezték, ezek a Jézus követők, vagy Jézusról beszélő emberek, hát ezekben aztán van erő, ezeknek aztán van lelki erejük, hogy ilyen nagy dolgokat cselekedjenek, hát nem semmi azért. Figyeljétek csak, hát jár a beteg. És akkor Péter apostol hárít. Hárít. Ezt olvassuk a 12. versen. Izrael férfiai, mit csodálkoztok ezen? Vagy mit néztek mi ránk? Mintha mi tulajdon erőnkkel, vagy jámborságunkkal míveltük volna azt, hogy ez járjon. És aztán hárít, amikor a 16. versen megmagyarázza, hogy mi történik itt, az ő nevében való hit által erősítette meg az ő neve ezt, akik láttok és ismertek. És a hit, amely ő általa van, adta neki ezt az épséget mindnyájan, aki szemetek láttára. nem mi csináltuk ezt, hanem hát nem mi élünk többé, hanem érdemünk a Krisztus. Az a Jézus, akit ti megfeszítettetek. Az a Jézus cselekszik, mert Isten feltámasztotta a halálból, és belénk költözött. Hát számotokra az is lehetetlennek tűnik, hogy feltámaszthat a halálból, és az is lehetetlennek tűnik, hogy beleköltözön egy emberbe. De ez történik. Nem mi cselekszünk itt, hanem ő cselekszik. Itt az élő Jézus Krisztussal találkoztatok. A hit, amelyet ő ajándékozott, még nem is mi csiholtuk ki magunkból, nem is mi produkáljuk a hitet sem, hanem az ő ajándékaként elfogadtuk, és ez a béna, amikor megkértük, hogy nézzen ránk, és elhangzott a Jézus Krisztusnak a neve, ő is megkapta ennek a hitnek az ajándékát. És amikor bennünk is ott volt a Jézus Krisztusban való hit, meg ő benne is ott volt a Jézus Krisztusban való hit, ez egy olyan erőteret hozott létre, hogy meggyógyult. Hát ne csodálkozzatok, ebben semmi meglepő dolog nincsen. Hát itt van Jézus, úgy, ahogy megígérte, úgy, ahogyan megmondta. Jézus cselekszik. Mi is hajlamosak vagyunk felnézni olyan emberekre, akik nagyon sokat tettek az Úrért. Nem is rossz ez, mert sokkal rosszabb lenne, hogyha szidnánk őket, vagy figyelmen kívül hagynánk. Sajnos még olyan is van. De testvérek, amikor mi egy Pál apostolra felnézünk, vagy egy Kornya Mihályra felnézünk, vagy egy Billy Grahamre felnézünk, akkor nekünk tudnunk kell, nem Pál apostol, nem Kornya Mihály, nem Billy Graham cselekszik, hanem a bennük élő Jézus. Amennyi erő, amennyi jóság származik, az mind az ő benne élő Jézus Krisztusnak a munkája. Mert ahogy az imádságomban is mondtam, őnála nélkül semmit nem cselekedhetünk. Ezt Jézus előre megmondta, hogy tudjuk. Mi is tudjuk, hogy amikor látjuk Pál apostolt cselekedni, akkor tudjuk nagyon jól, hogy ez nem Pál apostol, hanem ez Jézus Krisztus. Ő cselekszik, ő jár itt közöttünk. Az ő teste az egyház. Jézusnak a kete mozdult meg. Jézusnak a szája mozdult meg. Jézusnak a lába jár a bűnösök után. Jézusnak a karja öleli fel őket. Ezzel mindig tisztában kell, hogy legyünk, ha a legkiválóbb igehirdetőt, ha a legszeretetteljesebb gyámolítót vagy adakozót hozza elénk az Úr, abban mind Jézus Krisztus munkálkodik. Abból az emberből semmi jó ki nem telik. Nem emberekben bízunk, amikor az általuk végzett szolgálatban részesedünk, hanem ami Istenünkben bízunk akkor is, és ami Istenünknek adunk hálát akkor is, és megbecsüljük az Isten szolgáit is. Aztán, ami még veszélyesebb, annál, hogy mi magunk ámulatba esünk egy ember miatt, az az, amikor mi magunk akarunk másokat ámulatba ejteni. Amikor mi magunk válunk olyannyira elbizakodottá, hogy úgy gondoljuk, hogy amink van, azt nem kaptuk. Elfeledjük. Pál apostol ezért figyelmezteti a korintus belieket, hát mit van, amit ne kaptál volna. Ha pedig kaptad, mit dicsekszel vele úgy, mintha nem kaptad volna? Hát nem te vagy az, hanem ő az. Hát emlékezz már, hogy nem te teheted meg ezt, amit megtettél, hanem benned cselekszi a Krisztus, el ne felejtsd. Önmagamra is így kell tekintsek. Nem mondhatom azt, hogy hát azért csak meg tudtam én ezt csinálni. Azért csak túl vagyok rajta. Testvérek, biztos, hogy itt, akik Isten gyermekei közöttünk, mindannyian jártunk már úgy, hogy valamilyen erőnket meghaladó próba vagy szolgálat előtt álltunk. Ugye mennyire tud kukat lenni olyankor az ember, mint egy kis féreg, mászunk oda az Isten elé, és kérjük, Uram Istenem, csak most az egyszer, csak könyörüljél rajtam. Csak segíts át ezen a próbán. Hadd végezhessen el a szolgálatomat. Hadd tudjak megállni. hadd ne nyeljen el az áradat, hadd ne égessen el a tűz, hadd ne lepjen el az árvíz. Kérlek, csak most tartsál meg engem. És akkor az Úr az ő kegyelméből lehajol, megsegít, és amikor túl vagyunk ezen a próbatételen, vagy szolgálaton, vagy nehézségen, és megálltunk úgy, ahogy kellett megálljunk, akkor azt mondjuk, hogy hát azért csak van bennem van rejtett erő, amely ugye előjött. Csak meg tudom én ezt csinálni. Nem vagyok én a elveszett ember, hát nem is gondoltam volna magamról. De én olyan sokszor járok így. Elfelejtek az Isten csodatettei után is kukat maradni. Férgecske Jákob, maroknyi Izrael. Elfelejtem, hogy nem húzhatom ki magamat, hanem legfeljebb az én Istenemre mutathatok, ő volt az, nem én. Ha ne úgy nézzetek rám, hogy ezt én csináltam, ez az én munkám, hanem az ő neve cselekszik is. Az ővelé vetett hit által, amit ő ajándékozott nekem, az munkálkodik most itt, annak az erejét látjátok. De jó lenne, ha ez mindig így lenne. Pál apostolnál így volt. Van egy ige, amely nagyon szépen kifejezi ezt, amit ő vetett papírra a Korintusbeliekhez írt első levél 15. részében. A 15. rész 10. versében. Így fogalmaz az apostol, amikor önmagáról vall, de Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok. És az ő hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt többet munkálkodtam, mint azok minnyája. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Lemerészelte írni. Én többet munkálkodtam, mint a többi apostol. Biztos így volt. De biztos nem akarta átejteni az olvasóit, bennünket sem. Pál apostol igazat írt. Én többet munkálkodtam. Engem többször követtek meg, többször botoztak meg. Többször voltam életveszélyben. Többször szenvedtem gyalázatot a Krisztus nevéért, és sokkal több kilométert tettem meg, és többeket vezettem az Úrhoz. De nem én! Értsétek meg, korintusiak, hogy nem én! És nem Apollós, és nem Kéfás, korintusiak, hanem Jézus Krisztus, aki bennem él. És a Galatát előtt is így védekezik, élet többé pedig nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hát ő cselekszik. Ha nagy dolgok történtek, akkor ő általa történtek nagy dolgok. Nagyon nehéz ezt megállnunk, mert Istennek tetszett, hogy ne rajtunk kívül végezze el az ő nagy dolgait, hanem általunk. És a kettőt oly nehéz külön választani. Mégis óriási a különbség, valahogy úgy, mint a lámpa, amely a fejünk fölött világít, meg a tűzijáték között, amely augusztus 20-án ott puffog, meg csillog az égen. Az egyik azért van, hogy észrevegyük, és abba a fénybe bele kell nézni. A tűzijátéknak a fényébe bele kell nézni. A színes, a szikrázik, a hangjelenségek kísérik, az önmagára hívja fel a figyelmet. De amikor bejöttünk, akkor senki nem nézett bele ebbe a lámpába, mert a fénye nem azt a célt szolgálja, hogy saját magára hívja fel a figyelmet, nem egy jelzőfény, hanem bennünket világít meg, a Bibliánkat, a másik testvérnek az arcát. És látom, hogy megérkezett az a testvér, kint egyre inkább sötét van, de mégis felismerem, mert éget a lámpa. És ennek a világnak a sötétjében a Jézusnak az arcát nem lehet felismerni másként, csak hogyha a hívők bevilágítják. És ha az Úr Jézus azt mondta, hogy én vagyok a világnak a világossága, akkor azt is mondta ezzel együtt, hogy ti vagytok a világnak a világossága. De olyan világosságotok legyen, hogy nem magatokra hívjátok fel a figyelmet, hanem én rám. Hogy olvassuk a Máté 6-ban, 16. versben, jól tudjuk mindannyian kívülről. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látván a ti jó cselekedeteiteket, dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Nagyon nagy hangsúly van azon, hogy úgy féljék. Itt most nem azon van a hangsúly, hogy féljék. Nem azon van a hangsúly, hogy világítsatok, hanem úgy világítsatok, hogy ne benneteket dicsőítsenek. Mekkora evangélista ez a Pál, hát ez döbbenet. Ne ez legyen, hanem az legyen, milyen csodálatos ez a Jézus, aki eljött közénk és meghalt a bűneinkért, feltámadt és megszabadított bennünket, ami hiába való életünkről. Ilyen legyen a ti világosságotok. De jó lenne, ha minél több esemény történne általunk, amit az Isten munkál. Mert testvérek, rajtunk kívül Isten nem akar, sőt megkockáztatom, nem tud munkálkodni. Istennek, a Krisztusnak mi vagyunk a teste. Rajtunk kívül nem tud munkálkodni. Összekötötte magát végzetesen a gyülekezettel. Amit Isten munkált pünkösd óta ebben a világban, minden a gyülekezet által munkál. És hogyha pedig már tetszett az Istennek, hogy rajtunk keresztül munkálkodjon, általunk munkálkodjon, akkor nekünk vágyakozni kell arra, Uram, végezd a te munkádat. Uram, ha lehet 30-at teremnem, akkor 30-at akarok. 30-szorosat, de ha lehet 60-szorosat, akkor 60-szorosat. És esetleg 100-szorosat is. Akkor méltó vagy arra, Uram, hogy én a három közül ezt választom, a 100-szorosat. Méltó vagy arra, minél többet munkálkodjál. De Uram, én félreállok, és hadd ragyogjon fel a te dicsőséget. Bárcsak tudnánk minél többet tenni az Úrért úgy, hogy az ő neve magasztaltassék fel. A másik üzenet, amelyet szeretnék kiemelni ebből a péteri igehirdetésből, evangelizációból, annak azt a címet adnám, hogy a helyes választás. Elkezd Péter apostol beszélni itt egy választásról, amikor azt mondja, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene, ami atyáinknak Istene megdicsőítette az ő fiát Jézust, akit ti elárultatok és megtagadtátok Pilátus előtt, noha úgy ítélt, hogy elbocsájtja. Ti pedig azt a szentet és igazat megtagadtátok, és kívántátok, hogy a gyilkos ember bocsátassék el néktek. Volt egy választás. Olykor nagyon nehéz dolog választani, és olykor éppen azért nehéz, mert nagyon-nagyon nagy dolog múlhat rajta. Nemrég hallottam, hogy egy gyülekezetben lelkipásztor választás volt, és egyetlen egy szavazat hiány dőlt el, hogy az illető lelkipásztort meghívják, hogy sem. Ez a lelkipásztor elfogadta ilyen támogatottság mellett is a felajánlott állást, a szolgálati lehetőséget. És gondoljunk el, hogy most lehet, hogy 2 évig, de lehet, hogy 12 évig, de az is lehet, hogy 22 évig, ahhoz a városhoz, ahhoz a gyülekezethez fog kötődni. Annak az embernek az egész életét gyökeresen fogja megváltoztatni az új környezet, az új szolgálati terület, mert a gyülekezetben volt egyetlen egy testvér, aki aznap lehet, hogy kipihenten ébredt, és lehet, hogy imádkozott, és hozott egy jó döntést, de lehet, hogy éppen fáradtan ébredt, nem foglalkozott az imádsággal, a bibliolvasással, és hozott egy rossz döntést. Egy valakinek a pillanatnyi döntésén múlik egy másik valakinek évekre a sorsa. Néha nagyon-nagyon élessé válik egy-egy választási helyzet. De amikor az Isten választ, mindig jó. Az Isten olyan megfontoltatón tud választani, hogy ismeri az összes összetevőt. Ismeri a múltat, és ismeri a jövendőt is. És amikor az Isten leteszi valaki mellett a garast, amikor az Isten dönt valami vagy valaki mellett, testvérek, az biztos, hogy jó. És az Isten Jézus Krisztus mellett döntött. Amikor feltámasztotta a halálból, akkor megmutatta, hogy én őt választom. Annyi rengeteg milliárd ember élt már a világtörténelemben, Isten egyetlen egyre mutatott ér rá. Ez nem Krisna volt, ez nem Buddha volt, ez nem Mohamed volt, vagy nem Einstein, vagy valamelyik nagy ész, vagy valamelyik nagy szónok, vagy valamelyik nagy erkölcsi példakép. Ez egyetlen személy volt Jézus Krisztus. És bár Isten feltámasztott másokat is még a történelem folyamán, de úgy nem támaszt el senki, hogy soha többé halált nem vált. Úgy nem támaszt el senki, hogy azt az Isten az ő jobbjára ültette volna, és megdicsőítette volna azzal, hogy uraknak urává és királyoknak királyává tegye. Senkit úgy nem támasztott fel. Az Isten Jézus Krisztust választotta. Jézus Krisztus volt a számára megfelelő ember. Jézus az Isten számára megfelelő ember. Jézussal elégedett meg az Isten, senki mással. Ő vele, ő elégítette meg az Istent. És Jézus Krisztus volt az Isten számára elérhető ember. A többiekkel velünk nem tud mit kezdeni. Egyetlen emberrel tudott mit kezdeni, Jézus Krisztussal. És az válasz jól, aki az Isten választását követi. Ha az Isten jól választott, akkor mi is akkor választunk jól, ha úgy választunk, mint hogy Isten. Az válasz jól, aki Jézust választja. Az okot akkor, amire Péter apostol hivatkozik, a Pilátusnak a palotájában, vagy főhadi szállásán, akkor azok nem azt választották, akit az Isten választott, hanem a gyilkos férfit választották, a bűnöset választották. És azt mondja nekik Péter, van most egy újabb választási lehetőségetek. Láttátok, hogy mi történt ezzel a bénával, hallhatjátok a feltámadás örömüzenetét, ennek mi vagyunk a tanúi, mert megfogtuk az ő vállai kezét, tapintottuk, láttuk, beszéltünk vele feltámadása után. Mi vagyunk a tanúi. És zsidók, ma újra választhattok. Egy választást már elrontottatok, de most újból, Isten újból kiírta a választást. Ma megint lehet választani. És az választ jól, aki úgy választa, hogy Isten választott. Ma lehet Jézus Krisztust választani. Ma lehet ő mellette dönteni. Mert hogyha elmondhatjuk azt, hogy az Isten számára megfelelő ember Jézus, akkor elmondhatjuk azt is, hogy az ember számára a megfelelő Isten, Jézus. Az ember számára az elérhető Isten, Jézus. Az Isten számára az elérhető ember volt, és az ember számára az elérhető Isten, Jézus Krisztus. A többi Istennel nem megyünk semmire. És Istennel sem megyünk semmire Jézus Krisztus nélkül. Semmit nem jelenthet a számunkra, semmi áldás nem származik nekünk abból, hogy van a mennyekben Isten, hogyha nem Jézus Krisztusban ragadjuk meg. Az Isten számára az ember számára megfelelő Isten Jézus Krisztusban jött el közénk. Az ember számára megragadható Isten Jézus Krisztus. Ő az, akivel megelégedhetünk. Mint hogy Isten is megelégedett az ő fiával, Jézussal, mi is megelégedhetünk az Isten fiával, Jézussal. Ha énekeljük azt, hogy ó, de remeg a szívem, vajon Jézus mesterem hogy lesz velem megelégedve, akkor először azt kell kérdezzük, hogy hogy vagyok én megelégedve Jézussal. Meg vagy vele elégedve? Elég neked ő? Hát válasszátok. Hívja fel a zsidóknak a figyelmét, és hívja fel a mi figyelmünket is most. Válasszátok Jézus. Amikor Jézus és Barabbás között kellett választani, akkor az ördög is elkezdte az ő választási hadjáratát, választási kampányba kezdett a sátán, és beállította a jót rossznak, és a rosszat jónak. Hát ezért kellett szakítani az embernek a jó és a rossz tudásának a szájáról. Az ördög tudta, hogy amint az ember kezébe kerül a jó és a rossz közötti döntés, Istentől elszakítva ezt a döntési lehetőséget, azonnal képes az ördög összekeverni benne ezt. Itt történik ez. Az ördög azt akarta, hogy a jót rossznak ítéljék az emberek, és a rosszat pedig jónak ítéljék. És ilyen választási kampány folytat az ördög a mai napig is. Tudjuk, hogy a pártok akcióba lendülnek, most már lassan mindegyik, mert tavasszal választások lesznek. És tudja nagyon jól az ördög is, hogy választások lesznek, mert jön egy lélek Jézus felé, és meglátja majd az ő fényességét, és meglátja majd az ő bűneit is, és a kettő között választania kell. És jön az ördög a maga propagandájával, fényes, hazug ígéreteivel, mint a legrosszabb politikusok, meg még annál is gonoszabb módon, és beállítja előtted a rosszat jónak. És a jót pedig beállítja előtted rossznak. Hányan jönnek azok a szöveggel? Rajtam még nem segített az Isten. Hiába imádkoztam. Csapás, csapás hátán jött. Engem nem tudott megmenteni. Milyen jó, amikor Isten kegyelme elhozza az áldott fordulatot, és rávilágít a rosszra. Ez rossz. És rávilágít a jóra, hogy ez jó. Egyszer egy nénikét felvettünk az autónkba, amikor a családommal utaztunk, messze lakott kint a tanyavilágban, és cipelt egy nagy szacsot, integetett ott az autóknak, elvittük, és elmondta, hogy hát ő rajta, ő tiszteli Istent, meg szereti, imádkozik is olykor, de rajta Isten nem tudott segíteni, mert kapott egy nagy agyvérzést, és nagyon nehéz, nagyon próbás időszak volt, és azóta is hát nem olyan az egészsége. Mondja neki a feleségem, hát arra nem tetszett gondolni, hogy történhetett volna sokkal rosszabb, és Isten a néninek az életét megtartotta, hogy még megismertesse magát ő vele? Arra nem tetszett gondolni, hogy Isten kegyelme, hogy nem halt meg a néni, vagy nem bénult le, hogy tud még itt szatrot cipelni az út szélén? Jaj, kedves, hát erre nem is gondoltam eddig, de jó, hogy mondja. Valami történt ott, abban az autóban. Istennek a világossága a feleségem hite által rajta keresztül beragyogott, és rácsodálkozik arra, hogy Isten jó volt hozzá. Milyen más ebből a beállításból? Milyen más innen nézve? A harmadik üzenet, amelyet kiemelek a sok egyébből, Péter apostol prédikációjából úgy tudnám összefoglalni, megcímezni, hogy Jézus visszajön. Ugye most advent idején, hát ez aktuális, erről beszélnek talán az ország minden egyes gyülekezetében. Sokan várják, és jól is teszik az Úr Jézusnak a visszajövetelét, érkezését, de rejt ez a Jézus érkezése egy nagy veszélyt is magában. Ámos próféta fogalmaz így, könyvének 5. részében, a 18. versben. Ámos 5, 18. Jaj azoknak, akik kívánják az Úrnak napját! Mire való néktek az Úrnak napja? Sötétség az, és nem világosság. Mintha valaki oroszlán elől szaladna, és medvére bukkanna rá. Vagy pedig bemenne a házba, és kezét a falhoz támasztaná, és kígyó marná meg. Nem sötétség leszé az Úrnak napja, és nem világosság. Sötétség lesz az, és még hajnal fényesen lesz. Amikor valaki menekül az oroszlán elő, és belebotlik egy medvébe. Nem egy kellemes meglepetés. Vagy amikor bement már a házba, bereteszelte az ajtót, és azt mondta, az oroszlán elől is elmenekültem, a medve elől is megmenekültem, Neki támaszkodik, neki dől a falnak fáradtan, és ott egy mérges kígyó belecsíp. Sokaknak lesz ilyen az Úrnak napja, várják, de nincs abba világosság a számukra, csak sötétség lesz. Mert nem úgy várják, ahogy kell várni. Milyen rettenetes az a sötétség, amelyre nem jön világosság. Milyen tűrhető az a sötétség, amelynek lesz hajnala. Azt valahogy kibírjuk. Várjuk mi az Urat, mint az őrök a reggel, mint az őrök a hajnalt. Tudjuk azt, hogy a mi sötétségünkre lesz világosság. A nép, amely sötétségben ül, lát nagy világosságot. Milyen áldott az az ember, aki ilyen sötétben van, amelynek szerte foszlik az ereje, és jön rá a hajnal. De azt mondja Ámos, olyan sötétség lesz az Úrnak napja, amikor visszajön némelyeknek, nem lesz már arra reggel. Nem lesz abban semmi világosság, hanem ítélet lesz. Péter apostol leírja azt, hogy melyik az az út, amelyen járni kell ahhoz, hogy bejussunk az Isten országába, és amikor az Úr Jézus visszajön, az nekünk ne sötétség legyen, hanem világosság. 6 lépést tárít elénk, hát a Szentírásból más helyről lehetne még ezt esetleg kiegészíteni, de most csak erre korítkozzunk, azokra a kifejezésekre, amiket itt említ Péter. Az első lépésben azt mondja, hogy bánjátok meg. A második lépésben azt mondja, hogy térjetek meg. A harmadik lépésben azt mondja, hogy eltöröltetnek a ti bűneitek. A negyedik lépés az, hogy eljön a felüdülés ideje az Úrtól hozzátok. Az ötödik az, hogy elküldi Jézust az Úr. És a hatodik az, hogy mindent újjáteremt. És az új teremtésben lesz ti is. Van egy ilyen 6 lépéses kegyelmi folyamat, amely által a bűnös bekerül az Isten országába. Ezeken lépdeljünk végig ezen a 6 lépcsőn egyenként. Röviden. Az első ugye az, hogy bánjátok meg. Itt egy olyan kifejezés szerepel a Szentírásban, amely azt fejezi ki, hogy megváltozik a gondolkodás módon. Megváltozik a fejemben minden. Amiről eddig úgy gondoltam, hogy rossz, arról kiderül, hogy jó. És amiről eddig úgy gondoltam, hogy jó, arról kiderül, hogy rossz. Hát testvérek, amikor én átmentem Isten kegyelméből a megtérésen, akkor pontosan ez történt velem. Egyre másra hozta fel Isten bennem azokat a dolgokat, amiket korábban jónak tartottam, de most rossznak kell, hogy ítéljem. Egyre másra mutatta meg, hogy mi volt az életemben a rossz, és mi az életemben a rossz. És néztem, hát én korábban ezeknek örültem. Ezeket gyűjtöttem. Ezek után szavattam. Ezek után vágyakoztam, etekedtem. Erre költöttem a pénzemet, erre fordítottam az időmet, az energiámat, és ebből szerettem volna még többet. És most Uram azt mondod, hogy rossz? Hát Uram, neked van igazad, mert te vagy az én megváltóm. És akkor rossznak ítéltem a rosszat. És amit korábban rossznak tartottam, vagy bolondságnak, hiába való időtöltésnek, mint a bibliaolvasás, vagy a gyülekezetbe járás, az lett azután a jó. Vagy az Istenben való hitet, hiába valóságnak tartottam, értelmetlen buta dolognak, és azóta pedig minden percemet hitben élem. És ahány áldása van az életemnek, az mind a Jézus Krisztusba vetett hithez kapcsolható. Valami megfordul az embernek az agyában, a gondolkodás módjában. A második kifejezés, amelyet itt Károli úgy hoz, hogy megtérés, az pedig a viselkedésmódnak a megváltozása. Az első a gondolkodásmódnak, a második a viselkedésmódnak a megváltozása. Miután megtértem, eltelt a másfél év. És ír nekem egy levelet, egy régi barátnőm, akivel hosszabb ideje jártunk együtt, de nem sokkal a megtérésem előtt én szakítottam vele, egy világi kapcsolat, érkezik tőle egy levél, szomorú vagyok nélküled, mindig eszembe jut, és mindenféle édes szöveg, amellyel próbálna engem visszacsábítani magához, hiányzott neki valaki. Hát az Úr kegyelme erős volt bennem, egy sorra meg nem ingatott, meg nem kísértett, egy csöppet sem, pedig írtott aztán mindenfélét, hanem írtam egy válaszlevelet. Abba a válaszlevélbe lerajzoltam egy pálcika embert, hát az én művészetem eddig terjed, amelynek a haladási iránya azért jó kivehető volt, a lábai, meg az orra is az egyik irányba mutatott, jobbra haladt a papíron, és mondtam neki, hogy nézd, ilyen voltam Jézus nélkül, veled. Ebben az irányba mentem. Aztán rajzoltam egy pálcika embert a másik irányba, az orra szembenézett az előzővel, és a lába a másik irányba állt, ahogy ott ment, és mondtam neki, látod, most már ebbe az irányba haladok, immár nélküled, de az Úr Jézussal együtt. Megtértem. Az életmódom megváltozott. Akit te vársz vissza, nincs többé. Meghalt. Akit megtalált ez a leveled, az már valaki más. Gyere te is, kövesed az Úr Jézust. Nem tudom, hogy mi lett vele. Nem jelzett vissza semmit. Ez egyrészt jó, mert látta azt, hogy nálam nincs keresni valója. Másrészt rossz, mert ő nem indult el a másik irányba. De hát, ha még egyszer eszébe jut, hogy megtalálja, és a pászika ember prédikálni fog neki, van egy másik irány. Nem csak a gondolkodásmód kell, hogy megváltozzon, hanem az életmód is meg kell, hogy változzon. Ha valakinek jó gondolatai vannak, de rossz cselekedetei, annak azt mondja az Úr Jézus, eljövök és megélek mindenkit az ő cselekedetei szerint. Akinek a gondolkodásmódja nem változott meg, annak a viselkedése se fog megváltozni. De akinek csak a gondolkodás módja változott meg, annak nem biztos, hogy megváltozik a viselkedése is. És a viselkedés nem fog megváltozni a gondolkodás nélkül, de a gondolkodás megváltozhat a viselkedés nélkül. Az az igazi hit, amely alá van támasztva cselekedetekkel, ahol a gondolkodás mód és az életmód is gyökeres változáson megkeresztül. Ez az embernek a része. Gondolkodj másként. Cselekedj másként. És azután pedig, ami következik Péter ige hirdetésében, azt már mind Isten cselekszik. Azzal az emberrel, aki megfordult és a másik irányba kezdett haladni. A régen rossznak, de most jónak tartott helyes irányba. Ez pedig az, amikor eltöröltetik a bűn. Azt mondja, eltöröltetik. Egyik fordítás így hozta, hogy kitöröltetik. Ki lesz törölve a ti bűnötök? És amikor ezt a fordítást olvastam, akkor az jutott eszembe, hogy amikor ellenőrzöm a gyermekeimnek a matek háziát, és ott a munkafüzetben találok egy rossz számítási eredményt, akkor fogom a radírt, és kitörlöm azt a rossz eredményt. És megmondom, hogy kisfiam, számoljuk csak ezt át. Hogy is van ez? És ha nem érti, segítek neki, akkor megérti, mert én helyette nem csinálom meg. De akkor szépen megérti, és akkor beírja a helyes megoldást. Na mondom, ez így már jó. Testvérek, a ceruzát, azt ki lehet radírozni, de a tollat azt nem. Az évvégi bizonyítványban tollal írják be az érdemjegyet. Azt nem mondhatom, hogy hát, kedves osztályfőnök nő, radírozzuk már ki. Mert az meglátszik, nem lehet kiszedni. A mi bűneink ceruzával vannak felírva az Isten előtt. De az Isten kegyelme pedig tollal van beírva. A mi bűneinket ki lehet törölni. Mert oda kell vinni ahhoz, akinek a kezében van az az anyag, amivel ki lehet törölni. Ha nincs a házban radír, maszatolni vagy kivágni tudjuk esetleg, de nem kitörölni nem tudjuk. A helytelen eredményt, ceruzával írt helytelen eredményt ki lehet radírral törölni. Az Isten így törli ki a bűnét annak, aki kegyelemért kiállt hozzá Jézus Krisztus nevében. És amikor megkapja ezt a kegyelmet, az Isten visszavonhatatlan módon írja be, örök rendelkezés szerint, megdönthetetlen módon, hogy te Isten gyermeke vagy. Azt már utána nem lehet kitörölni. Aztán a következő fogalom, a következő lépés a felüdülésnek az ideje. Eljön a felüdülés ideje az Úrtól. Hát testvérek, ez van most. Nekünk a felüdülésnek az ideje van. Mert nem azt jelenti, hogy nekünk mindig jó, hanem azt jelenti, hogy mindig jóra fordul. Azt jelenti, hogy most van itt az az idő, amikor ha elfáradok, amikor ha a bűnei súlya újra lenyom, akkor odatérek a Bibliám mellé, letérdepelek az Istenem elé, elmegyek az Isten népe közé, és ott felüdülök. Most a felüdülésnek az ideje van. Olyan közegben vagyunk, ahol mindig fel kell üdülni, mert mindig belefáradunk, mert mindig bemocskolódunk. A felüdülésnek az ideje van. Van Biblia, van imádkozás, és van gyülekezet. És ott fel lehet üdülni. Az Isten kegyelme ott felüdíti a megfáradtakat. Ennek van most a korszaka itt, az ideje. Egy olyan világkorszakban élünk, ami teljesen idegen tőlünk. Amelyben mi meghalnánk, ha nem lennének ezek a megtartó erők. A szentírás, az imádkozás, a gyülekezet közösségének az ereje. Olyan ez, mint amikor a kisbabát beteszik az inkubátorba, mert olyan körülmények közé születik, amelyben nem bírna életben maradni. Meghalna, ha csak egy órát kellene neki kint lennie. Ebben a mi közegünkben, világunkban belepusztulna. Nem bírja el ezt a közeget, és olyan védett helyre kell tenni, és olyan beavatkozásokat tudnak csinálni vele ebben az inkubátorban, amelyek arra segítik, hogy önállóan tudjon majd élni. Ez az inkubátor a gyülekezet. Itt zárja ki Isten a világot, és itt közli az ő melegét. Itt történnek az életmentő beavatkozások. Hogy képes alkalmasak legyünk az önálló életvitelre. Ez az, amely bennünket óv a halál a hideg ellen. A felüdülés a Szentírás mellett van a térdeiden, a gyülekezetben. Máshol nincsen. És aztán írja a következő lépésként, hogy elküldi az Úr Jézus. Az Úr Jézusnak a következő érkezése merőben más lesz, mint az előző érkezése volt. Mert az előző érkezése után nélkülünk ment el. De a mostani érkezése után, amely most már közelebb van hozzánk időben, jóval, a mostani érkezése után nem nélkülünk fog elmenni, hanem velünk. És ez sors döntő lesz a mi számunkra. El fogja vinni a gyülekezetet. Senkit nem visel, aki a gyülekezeten kívül van. De mindenkit elvisz, aki a gyülekezetben van. A mennyasszonyát fogja elvinni. És a mennyasszonya pedig a gyülekezet. Aki annak a tagja, Isten gyülekezetének, népének, egyházának a tagja. A Szent Szellem által van bemerítve a Krisztusba. Az megy. A másik pedig nem fog menni. Eljön majd az Úr Jézus, erről beszél Péter. El fog jönni megint. És azt is említi Péter, hogy mindent újjá teremt. Ahogyan az első teremtéskor Isten megteremtette csodálatos környezetet, az volt a neve, hogy milyen kert? Éden kert. Az Éden kertet megteremtette, és az újonnan teremtett ember beletette ebbe a teremtett közegbe. És az ember ott jól érezte magát. minden megvolt, ami az élet feltételeihez nélkülözhetetlen volt. Most ez nincs így, mert olyan ez a világ, hogy aki ebben él, az a halálba megy. De az Isten el fogja készíteni azt a közeget, amely egy teljesen új közeg lesz. Újjá teremti az eget és a földet is, a régiek elmúlnak, és íme minden újjá lesz. El fog múlni ez a föld, el fog múlni ez az ég, és az Isten készít egy új eget, és az Isten készít egy új földet, és az Isten elkészít egy új fővárost, ezt a mennyei Jeruzsálemet, és az új teremtést belehelyezi ebbe az új közegbe. Azok fognak ide bekerülni, akiknek megváltozott a gondolkodásmódjuk, akiknek megváltozott az életmódjuk, akiknek a bűnei kitöröltettek, akik felüdülnek a Szentírás mellett a térdeiken, az Isten népe között, az ő egyházában, akikért eljön az Úr Jézus és elviszi őket, azokat fogja bevinni ebbe az új teremtésbe. Ez vár ránk. Erre számíthatunk. Emellett az üdvösséges üzenet mellett üdülhet fel a mi lelkünk ma is. Befejezésül foglaljuk most össze azt a három kiemelt témát, üzenetet, amelyet Péter apostol igehirdetéséből hangsúlyossá kívántam ma tenni. Az első az volt, hogy nem én, hanem ő. Bármilyen nagyot cselekszek, tudhatom, hogy nem én cselekedtem, hanem Jézus. A második, hogy a helyes választás az Isten jól választott, mert Jézus választotta, és ha én jól akarok választani, nekem is Jézus kell választanom. És a harmadik üzenet pedig az volt, hogy Jézus visszajön, és hogyha a gondolkodásmódom és az én életmódom megváltozik, akkor eltörli a bűneimet, akkor adja a felüdülésnek az idejét, akkor eljön értem, és bevisz az ő mennyei országába. Dicsőség legyen mindezért ő neki. Amen. Feleljünk egy énekkel az ige hirdetésre. Az 542-es éneket keressük meg az új gyülekezeti énekeskönyvben. 542-es. Eljöjjön Úr, halleluja!
Eljöjjön az Úr, halleluja, de nem tegénységben, mint nagy király, halleluja, mennyei dicsőségben. Ébren légy, vigyázva várj, hogy előtte majd
Kérlek téged, hogy légy velem mindig, Anyád.
Amen.
Uram, köszönöm is neked, hogy minden is megkeresztél, és köszönöm, hogy te vagy az, aki követünk, és köszönöm azt, hogy van, te nem látsz jól az életemben, de megint látod, hogy te köszönöm. Uram, én kérlek, hogy naponként a te kérdése tudjam születni, én az életemben, és tudom meglátni, hogy nem tudom születni. Amen.
Amen.
Hálát adok neked, drága Uram, a felülmélés munkájáért. Köszönöm, hogy megszólítottál a te igéket is. Köszönöm, hogy a te szent véred hogy lehessen az én életem hálaáldozat elmúltad. Köszönöm, hogy te forradnak cselekedetek, hogy szerinted valamon cselekedes, bocsáss meg. Nagyon sokszor nem úgy teszem, nem úgy cselekszem, hogy te légy kedves. Köszönöm, hogy velünk vagyunk. Dicsőség legyen néked, mint te voltál. Amen.
Amen.
Ó, Jézusom, olyan hálás vagyok, de élet hallgatom. És különböző helyekről rengeteg olvasásról, élelőt is nehezről. Miután, amikor összecsendül, mert tudom, hogy te vagy az ész, nem tudhatod az én gondolataimat, nem tudhatja más az én gondolataimat, csak te tudod, hogy Jézus, köszönöm, hogy így beszélsz, így beszélsz a délután, és úgy fogod az én szívem, köszönöm neked, hálásom, és segíts, hogy a te utalomban érzed, hogy ez benne van a hívem, és bennem, én hallgathatok a te hívét.
Amen.
Úr Jézus, én is hálgatok, hogy ez neked, hogy a beállod életedünk volt az én bűnöm bocsánatára. Drága Úr Jézusom, köszönöm azt, hogy tartam egy olyan kíváncsöket. Atyám, köszönöm azt, hogy még tartottul az életemet. Kérlek téged, hogy ezekkel a kíváncsökkel jöttünk el sávárkodni az így, mint tiszta rendőr. Uram, köszönöm, hogy te bűneinket megbocsátod, Atyám, és jöhetünk hozzád, Uram, és kitöröd, Uram, a vészket, amit megtalálunk tiszta szívből. Így kérlek téged, Úr Jézusom, ha védkeztem el ennek a falva vagy a palacon, kérlek, bocsáss meg nekem, és az, hogy ezt tiszta szeretetet lesz, és irgalmazott az én életembe, az, hogy hűséges gyermeket tudják tenni, minden körül, ami megtetett. Amen.
Amen. Amen. Kérdezem, hogy van valakinek szolgálata?